ezen a délelőttön az útmutatónkban már a kijelölt igék között választottam a János apostolnak az első közönséges leveléből az 5. fejezet 4. és az 5. versét hallgassuk meg fönnállva. Tehát János apostolnak az első leveléből az 5. fejezetnek a 4. is, az 5. verse így hangzik. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Eddig olvasom az igét. Testvérek, amikor ma ezt az igét elolvashattuk az útmutatóban, hát egyrészt nyilvánvaló mindenkiben egy bátorítás az, ami előjött, hisz győzelemről beszél itt az ige, győzelemről, amely még az egész világot is legyőzi, sőt, arról beszél, hogy nem csak valaki legyőzte ezt a világot, hanem mi is győzhetünk, mi is győztes életet élhetünk. És hát mi másra nem vágyik az ember, mint arra, hogy az életünk győztes legyen. Életünk sok-sok területén szeretnénk megtapasztalni azt, hogy vannak győzelmeink. Győzelmeink vannak a párválasztásban, győzelmeink vannak az élet különböző területein, akár a mindennapi életben, karrierben és gyereknevelésben. Sok-sok dologban várjuk azokat a győzelmeket, amelyben látjuk az életünknek az értelmét, láthatjuk azt, hogy nem hiába küszködünk, hajtunk, mert valami kicsi, apró győzelem napról napra világossá válik az életünkben. Tehát nagyon jó, bátorító szó az, amit az apostol elénk állít, hogy hát a győzelem az a miénk lehet, győzhetünk. Milyen jó ez erre gondolni. De amikor Isten igéje a győzelemről beszél, akkor többről beszél, mint azokról az apró dolgokról, amit az életünkben megtapasztalhatunk. Akár az iskolában egy jó jegy, ami sokszor győzelemnek számít, mert nem hiába valóan küzdöttem, nem volt hiába való a kitartásom a munkahelyen, mert elismertek engem, nem volt hiába való küszködés a gyermekeimmel, akkor, amikor céltudatosan próbáltam nevelni, és azt látom, hogy volt haszna, ha még mindenben nem is tud megfelelni a gyermek a szülőnek a elvárásainak, de mégis láthatjuk, hogy valamit átadhattunk neki. És hát számtalan dolog van, amiért hálát adhatunk a mindennapi győzelmeinkben. De amikor Isten igéje a győzelemről beszél, akkor arról beszél, hogy egy másfajta győzelem is van az ember életében, amely túlmutat a hétköznapoknak a győzelmein, azokon az örömökön, amit Isten ad nekünk, amit a lelki értelemben tapasztalhatunk meg. Tehát egy győztes élet a lelkünkben, a lelki életben, az Istennel való közösségben, önmagunkkal való harcainkban, a rosszal, a gonosszal való harcainkban, tehát egy győzelmes életre hívott el bennünket Isten. És ezt a győzelmes életet szeretnénk megtapasztalni. De milyen is ez a győzelmes élet? Mi is az, amiről beszél? Milyen élet volt Jézus élete? Hisz arról olvasunk itt az igében, mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Itt mindig el kell gondolkozni, hogy miről is beszél az apostol. Sokan azt gondolják, hogy úgy tudjuk legyőzni a világot, hogyha hitünk van. Ha hiszünk benne, hiszünk valamiben, hiszünk a céljainkban, hisszük azt, hogy meg tudjuk valósítani, akkor le tudjuk győzni az egész világot. De amikor Isten igéje a győzelemről beszél, akkor, és a hitről beszél, akkor nem arról beszél, hogy mi hihetünk valamiben. Hihetjük azt, hogy ha ezen az úton járunk, akkor le tudjuk győzni még a világot is. Ha nagyon akarjuk, ha nagyon hiszünk az elhatározásunkban, nem arról beszél, hanem arról a győzelemről beszél, amit Jézus Krisztus végzett el. De milyen az a győzelem, amiről a Szentírás beszél? És én bevallom őszintén, elkezdtem végig gondolni az Úr Jézusnak az életét. Milyen győzelem volt Jézus élete? És hát ahogy végig gondoltam, most nem olvastam el a Szentírást ezért, vagy az Új Szövetséget, az evangéliumokat, hogy most végig nézzem Jézusnak a győzelmeit, csak úgy magamban átlapoztam, hisz többször olvastam már a történeteit, ismerem életét, és talán sokan mi is ismerjük. És ha elkezdjük nézni az ő életét, akkor azt kell látni, hogy emberileg nézve, hát nem mondhatjuk el róla, hogy egy sikeres és győzelmes ember volt. Milyen győzelemről beszél az Úr? Milyen győzelem az, amit Jézus Krisztusban elénk állít Isten? Hisz, ha megnézzük az életét, akkor azt látjuk, hogy emberileg nézve inkább kudarcokat látunk. Kudarcokat látunk, mert sír Jeruzsálem felett, hogy hányszor akarta összegyűjteni, de azok nem akarták. Kudarcot látunk akkor, amikor a tanítványokra gondolunk. Nézzük csak meg, ugye felolvasott részben, ott a János evangélium a 14. fejezetében, én mindig megdöbbenek azon, amit ott olvasunk, amikor azt olvassuk itt, hogy Jézus beszél arról, hogy el kell menni, az utat is tudjátok, Filip meg megszólal, hogy Uram, hát mutasd meg nekünk az utat, és hát akkor az nekünk jó lesz. És bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy ez olyan, mint egy ilyen hideg zuhany, hogy Jézus azt mondja, hogy hát te, Filip, hát én nem értelek. Hát annyi idő óta veletek vagyok, és ennyire tudatlan vagy. Hát mint a iskolában a rossz diák, amikor már a tanár a szájába rágja a feleletet, már szegénynek nem kell más, csak kimondjon egy szót, és amikor azt látja, a diák még mindig bambán, tudatlanul néz rá, mert hát még mindig semmi halvány gőze sincs, hogy miről van szó. És az ember azt mondja, hogy hát ezzel nem lehet mit kezdeni. Hát milyen Jézusnak a győzelme, amikor azt kell látni, hogy a tanítványokat, akikkel 3 éven keresztül együtt volt, majdnem kimondtam azt a szót, hogy megpróbált őket tanítani, sokszor gyötrődött azért, hogy megértsenek egy-egy dolgot, és 3 év után azt mondja az ige, hogy még mindig nem ért semmit. Nem értenek a tanítványok sem. Hát milyen győzelem ez? Pedig, ha valamit tett az Úr Jézus a tanítványokért, az az volt, hogy mindenre igyekezett megtanítani őket. Olyan türelemmel bánt velük, olyan türelmesen tanítgatta, és nem csak szavakkal, hanem történeteken keresztül. Mondhatjuk, hogy együtt megtapasztaltak csodákat, dolgokat, amik valamire megtaníthatták volna a tanítványokat, és semmit nem értettek az egészből. Hát milyen győzelem ez? Vagy milyen győzelem az, amikor nem tudta meggyőzni a zsidókat arról, hogy Istennek milyen tervük van vele, és milyen győzelem az, aminek a végén megkorbácsolják, keresztre feszítik. Hát az a győzelem, amely legyőzte a világot. Emberileg nézve Jézusnak az élete nem győzelmes élet. De hogyha máshogy kezdjük nézni a Szentírást, amikor hittel, mert az ige azt mondja, hogy az a hit, amely legyőzte a világot, az a mi erőnk, akkor mindent másképpen látunk. amikor hittel nézzük a Jézus életét. Amikor ott a keresztfád, nem azt látjuk meg, amit sokan látni akarnak, és amit sokan látnak, és ki is mondják szavakban, hogy na, ha Isten fia vagy, akkor na most szállj le a keresztről. Ha nem ezt nézzük, és nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, amit a százados lát, aki kimondja, hogy bizony, ez az ember igaz volt. Tulajdonképpen látszólag egy vesztes ember, akit megvernek, akit leköbdösnek, akinek a fejére rakják a tövis koronát, fájdalmat okoznak nekik, emberileg összetörik, és akit aztán felszegeznek a keresztfára, emberileg nézve egy vesztes. De mégis azt látjuk, hogy felülemelkedik mindenkin. És amikor kimondja azt, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, ezzel megmutatja mindazt a magasságot, megmutatja mindazt azt a erkölcsi, lelki magasságot, ami az ő győzelmét mutatja meg. Emberileg nézve is. Nem véletlen, hogy a százados, aki mindezt hallotta, csak annyit tud mondani, bizony ez az ember igaz volt. Mindenki, aki itt van, bűnös. Mindenki, aki itt van, aki olyan nagynak képzeli magát, eltörpül, amellett az óriási személy mellett, akit ő lát, bizony ez az ember igaz volt. Igen, ott ő győzött. De nem csak erkölcsi értelemben, hanem tudjuk az igéből, hogy ő legyőzte a halált. Ő önmagát adta azért, hogy megszabadítson bennünket a mi bűneinkből, és akkor másképpen kezdjük látni az ő győzelmét. Tehát ő az, aki legyőzte a halált, aki aztán föltámadt, aki megjelent a tanítványoknak, és aki úgy ment el ebből a világból, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, én Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítván őket. Tehát miről beszél az ige, hogy ő legyőzte a világot, ő egy győzelmes életet élt, és valóban győzelmes volt, még akkor is, hogyha emberek úgy gondolják, hogy ez nem győzelmes élet, mert látszólag csak kudarcokat ért el. Igen, látni az ő győzelmeit. Amit mondhatjuk azt, hogy erkölcsi értelemben, intellektuális értelemben, lelki értelemben a 3 év alatt ő végigcsinált. És ha így kezdjük végignézni az ő életét, akkor azt látjuk, hogy mindig alul marad mindenki, aki őt meg akarja fogni, aki őt el akarja téríteni az ő útjáról, vagy aki szeretne valami fogást találni, hogy aztán elítéljék őt. Mindenek fölött győzelmes életet élt. És azt mondja Isten igéje, hogy az a győzelem, amely legyőzte a világot, ez a mi hitünk. Tehát az élete tele van győzelmekkel. De ami engem foglalkoztatott ebben, az, ami utána következik. Mert azt látjuk. Hívő ember mindig látja, és nem kell hívőnek lenni ahhoz, hogy Jézusnak a személyiségét, az ő egész életét úgy lássuk, hogy erkölcsileg és minden értelemben példakép lehet előttünk. Nem kell ahhoz hívő embernek lenni, hogy megértsük a hegyi beszédet, hogy megértsünk olyan tanításait az Úr Jézusnak, amely minden ember számára erkölcsi példa lehet, vagy ugye vezérfonal. Tehát ezek olyan dolgok, amiket mindenki lát. De tovább akarok menni, és ami a mi életünkre nézve nagyon fontos üzenet, amikor azt mondja, hogy nem csak Jézus győzte le a világot, hanem az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten fiában. Tehát tovább megy, és amikor azt mondja, hogy ő elküld bennünket ebbe a világba, hogy mi is győzelemre jussunk, sőt, ugye ott a utolsó beszédében, vagy a búcsú beszédében még arról is beszél, hogy akár nagyobb dolgokat is fogunk cselekedni, mint ő cselekedett, akkor ott van az az ígéret, hogy de hát akkor Isten bennünket is győzelemre hívott el. Az ő győzelmére. És akkor az ember elgondolkodik, hogy mennyire győztes az én életem. Hogy hogyan tudok én győzni, hogyan gondolom én azt, hogy én úgy tudok élni ebben a világban, mint maga az Úr Jézus. Elküldött ebbe a világba, hogy én is azért azon képpen, mint ahogy ő győzött, én is győztes legyek. Lehetséges ez? Hányszor próbáltunk már elindulni, hogy azon az úton fogunk járni. Mától kezdve mindent másképpen fogunk csinálni. Hány ilyen elhatározásom volt már nekem is, amikor rájöttem, hogy nem jól cselekedtem, helytelenül tettem, és mostantól kezdve szeretnék még jobban, még tökéletesebben Isten útján járni. Hogy amit elszalasztottam, vagy amire nem tudtam, nem akartam, vagy nem tettem elég hangsúlyt az életemben, akkor ez most másképpen lesz. Tehát vannak elhatározásaink, és aztán hányszor kell megtapasztalni, hogy olyan hamar elszáll az elhatározás, olyan könnyedén félreseperjük, mert ezer más dolog jön az életünkben is, és nem jutottunk egyről a kettőre. Hogyan lehetséges ez? Menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, legyetek ti is győzelmesek, ahogyan én lettem, és én erre nektek ígéretet is teszek, aki hisz az Isten fiában, aki elhiszi, hogy Jézus az Isten fia, az majd hasonlóképpen legyőzi a világot, győzelmei lesznek. De hogyan lehetséges ez? Lehetséges egyáltalán? Az előbb felolvasott részben, Jézus búcsú beszédében van egy nagyon fontos ígéret. Ott a János 14-ben. Jézus nem akar bennünket árvákul hagyni a mi harcainkban. Nagyon jól tudja azt, hogy önmagunkban képtelenek vagyunk arra, hogy győzelmes életet éljünk. De azt mondja az ige, hogy én elküldöm a Szent Lelket, a vígasztalót. A vígasztalót, aki ebben nektek segítségetekre lesz. És ez a bátorítás. Ez a bátorítás, hogy nem egyedül kell ezt a harcot megharcolni. Isten nem azt várja tőlünk, hogy ilyen szélmalom harccal próbálkozzunk, induljunk el, és majd győzzünk, és magunkra hagyva próbálkozzunk valamit megvalósítani azokból a tervekből, amit Isten elénk állít, vagy amit mi szeretnénk megvalósítani. Hanem ő elküldi a Szent Lelket, a vígasztalót. És egy nagyon fontos szó ez. Mert nekünk leginkább arra van szükségünk, hogy Isten vígasztaljon. Elküldi a vígasztalót. Ami a győzelmünkben nagyon fontos. Csak akkor fogunk győzni, hogyha ott van mellettünk a vígasztaló. És ezt a tanítványok hamar megértik. Amikor Jézus elment ebből a világból, amikor eltemették, és a tanítványok, mondhatjuk, hogy összeroskadtak, hogy mi is lesz ezután, és akkor jött a vígasztaló, aki melléjük állt. Sokan úgy gondolták, hogy most már vége. Emlékezzünk csak az Emmausi tanítványokra, akik ott hagyták a többieket, és elindultak haza. Hát ennek vége. lehet, hogy voltak vágyaink, voltak elképzeléseink. Úgy gondoltuk, hogy valamit mi is tehetünk, és jó volt az Úr Jézussal lenni. És hazafelé azon beszélgettek, hogy mi azt hittük, hogy egy egészen más módon fog befejeződni ez az egész történet. És mentek hazafelé, lehet, hogy már arra gondoltak, hogy nincs helyünk nekünk már Jeruzsálemben, és Jézus melléjük állt. És amikor elkezdte őket bátorítani az igékkel, elkezdte elsorolni azt, amire tanította őket, és ami megvan írva a Szentírásban őróla, akkor később úgy fejezte ki ezt az ige, hogy örvendezett az ő szívük, amikor vele beszélgettek az úton. És amikor felismerték őt, akkor örömmel mentek vissza Jeruzsálembe elmondani, hogy mi történt. Tehát igen, megszomorodunk. Sokszor nem értjük, nem látjuk azt, amire Isten bennünket elhívott, vagy amit győzelemként szeretnénk megtapasztalni, de az Úr mellénk áll az ő lelke által. De nézzük csak meg, hogy miben kell, hogy Isten bennünket megvigasztaljon. Mik azok a dolgok az életünkben, amelyek a győzelem elé állítanak akadályokat, és ami sokszor a hívő embert is nem győzelembe, hanem elkeseredésbe viszi. Az Úr mellénk áll vigasztalóként, amikor elkövetünk bűnöket. Pál azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem volna, és nem mondom azt, hogy tökéletes lennénk, de célegyenest igyekszem. János azt mondja az ő első levelében, hogy ha vétkezünk is, van szószólónk az atyánál, van vigasztalónk. Igen, hányszor érzi az ember, tapasztalja meg azt, hogy valamit elrontott, és érzi azt, hogy Isten megszomorította ezzel. Mit csináljak? Fáj az embernek a bűn, és amikor ráébredünk erre, akkor mit tudunk tenni? Újra és újra levonjuk azt a következtetést, hogy hát megint nem ment. Voltak már ilyen gondolataink? Bevallom őszintén, nekem voltak, hogy nem ment, Uram, nem ment. Erre vagyok jó csak, ennyire. Hiába próbálok mindent, hiába igyekszem, hiába állok meg előtted, és megígérem, hogy máskor ilyen nem lesz, és tessék, megint eljutottam oda. Megint erőtlen voltam. Megint megtagadtalak. Úgy, ahogy Péter megtagadta az Urat. Igen, mit tegyünk ilyenkor? Amikor ráébredünk a bűnünkre, akkor az Úr az ő lelke által vigasztal. Olyan szép történet, amikor nem az a szép a Péter tagadásában, hogy megtagadja, hanem az, amikor azt olvassuk, hogy és Jézus ránéz Péterre, és Péter keservesen kezd sírni. Hogy milyen fontos az, hogy meglássuk Jézusnak az arcát. Nem az elítélő arcát. Mi, amikor valaki téved, valaki bűnt követel, vagy akár a gyermekeink, hogyha valami rosszat csinálnak, én előtte mindig ott van, hogy akkor szúrós tekintettel rájuk nézek, és ugye elítélem azt, amit csinálnak. Jézus is elítéli, de úgy tűnik az igéből, hogy Jézus másképpen néz rá. Szomorúan. Amiben benne van nyilván a szomorúság, de benne van az a szeretet is, amivel azt várja, hogy Péter lássa be az ő hibáját. És Péter belátja a hibáját. Igen, a Szentlélek vigasztal ilyen helyeken. És azt látjuk, hogy elítéli Pétert, a bűneit, ő elkezd keservesen sírni, majd aztán ott a genezáreti tópartján kimondja azt, hogy Péter, szeretsz engem? Hát akkor legeltesd az én bárányaimat. Milyen szép, ahogy Isten lelke a megnyugvást, az újrakezdés lehetőségét adja Péternek. És ugyanazt a tagadást Júdás pedig keserves halállal fejezi be. Isten lelke vigasztal. És ez a mi győzelmünk. Így tudunk mi győzni, hogy elfogadjuk azt a lehetőséget, amit Isten nekünk Jézus Krisztusban adott. Mikor ér még bennünket csalódás? Amikor megpróbál bennünket az élet? Amikor igazságtalanságot tapasztalunk? A hívő ember annyiszor érzi ezt az igazságtalanságot, hogy hiába próbálunk mindent elkövetni családunkban, szeretteink között, igyekszünk a krisztusi életet mutatni nekik, és azt tapasztaljuk, hogy nem megy. Vagy a munkahelyen, az emberek között, akik árgus szemekkel azt figyelik, hogy tudnak bennünket rajta kapni hibáinkon, és elmondani azt, hogy na, hát ilyenek a hívő emberek, ki sem vagytok különbek. Hogy ennek a világnak a fiai nagyon jól tudják, hogy mit kellene nekünk tenni, de olyan keserves dolog látni azt, hogy mindig kihasználják ellenünk. És ezen az sem segít, valljuk be őszintén, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy hát ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Igen, tudjuk, de amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, amikor igaztalanul bántanak bennünket, amikor igaztalanul fordulnak ellenünk, az nagyon fáj. Hogyan lehet ezt legyőzni? És olyan vigasztalanná válik ilyenkor az emberi szív. De az Úr Jézus az ő lelke által segítségünkre van. Pál apostol, amit átélt életében, azt a sok megaláztatás, ugyanakkor átélte az Isten vigasztalását is. Lehet, hogy hamis dolgokat fognak mondani, de higgyük azt, hogy Isten az ő lelke által tovább vezet bennünket. Eszembe jutott az első vértanú István, akiről azt olvassuk az igében, hogy amikor megkövezik őt, az ige azt mondja, hogy az arca olyan volt, mint ami ragyogott. És bennem van az, hogy képzeljük el azt az embert, akit igaztalanul bántanak, akit igaztalanul meggyanúsítanak, és aztán igazságtalanul elítélik. És amikor fölemelik az emberek a köveket, és elkezdik megkövezni őt, hát az olyan fájdalmas dolog, és olyan volt az arca, mint egy angyali. Mi volt az, ami mindezt elvégezte benne? És miért tudott még bocsánatot is kérni azokra, akik őt bántják? Emberileg érthetetlen. Én mindig belegondolom magam, én szeretem, szóval többször mondtam, kicsit beleélni magam azoknak az embereknek az életében, akiről olvasok. És mindig benne van az, hogy én mit csinálok. És bevallom, amikor Istvánnak a történetét olvasom, akkor mindig megszégyenülök, mert én mindig azt érzem, hogy én erre nem lennék képes. Én csak a fájdalmat érezném, vagy az igazságtalanságot, mert azt soha nem szerettem. Eszembe jutott egy gyerekkori történetem, ami bevallom őszintén, mai napig is ott van a szívemben, és nem tudom elfelejteni egy tanáromról, aki hát abban az időben igazságtalanul egy hatalmas nyaklevest adott nekem. Alsós voltam, és igazságtalan volt, valami olyasmit ilyet kaptam, amit soha nem követtem el, de hát én nem tudtam bizonyítani, hogy abban az időben még egy-egy kokit és egy-egy nyakleves kiosztottak a tanárok, ma már ilyet nem lehet csinálni, de mai napig is, ha meglátom ezt a tanárt, már ma már idős, akkor Nincs bennem harag, de ez az egy kép ugrik be, és mindig azt látom, hogy ott állok a tába mellett, és emeli a karját, és kapom a nyaklevest, és ez mindvégig bennem van, igazságtalanul. Hát igen, ott pedig az első méltani István nem belekeseredik, nem átkozódik, hanem az arca olyan volt, mint egy angyal arca, ragyogott. Miért? Hát nem tudjuk megérteni, hogy mi az oka, de tudjuk, mert Isten lelke vigasztalja. Mert Isten lelke megérteti vele, hogy több az élet, mint 70-80 esztendő, és több, sokkal több, amit Istentől kapott, az örök életet. Igen, megérti ezt. Isten lelke megvigasztalja az embert. És ez vigasztalta Pált is, amikor annyi fájdalmat okoztak neki. Nem csak az, amit átélt a különböző emberekkel való küszködésében, amikor eljutott egy-egy helyre, és mindig igaztalanul megbántották őt, és igaztalanul üldözték őt, megkövezték, hajótörés szenvedett, és elmondja mindazokat, amiken átment, hogy miért nem mondta azt, hogy hagyjuk, nem éri meg, hanem Isten tovább vitte. De amikor azoktól kapta a pofonokat, mondhatjuk, akiket nagyon szeretett, akikért szolgált, akár a testvérek, vagy akár azok, akik hozzátartoztak, és ugyanígy mi is, amikor megkapjuk a pofonokat a szeretteinktől, testvéreinktől, és fáj, igaztalanul. És mégis Pálnak volt ereje tovább menni, mert az Úr vigasztalta őt. Isten megvigasztal bennünket. Azt mondja a második korintusi levélben, hogy legyen áldott Isten, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Ezt átélni, ezt megtapasztalni Isten jelenlétében adhat nekünk erőt. És tovább megy az ige, nem csak bennünket vigasztal meg, hanem vigasztalást ad rajtunk keresztül másoknak is. Hadd mondjam el, vagy hadd említsem azt a nagyon jól ismert történetet, a samáriai asszonnyal való beszélgetését a Jézusnak, aki teljesen össze volt törve. Elrontotta az életét, nem jó választott társat magának, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Most is magányos volt, az emberek ki közösítették őt. Nem volt öröme az egész életében, és amikor Jézus találkozott vele, akkor megvigasztalta őt. Megváltozott minden, megértett dolgokat, elfogadta Istennek a szeretetét is. Azzal a vigasztalással, amivel őt megvigasztalta Isten, tudott vigasztalni másokat is. És bement a városba, és elmondta mindazt, amit róla ez az ember elmondott. Világossá tette számukra, hogy Isten hogyan szabadította fel őt az ő elkeseredett sorsából, az ő bánatából, mondhatjuk azt, hogy depressziójából. És az emberek, amikor látták ezen az asszonyon a változást, akkor kimentek, és napokig hallgatták az Úr Jézust, és elmondták ennek az asszonynak. Nem azért hiszünk most már, mert te elmondtad nekünk, hanem azért, mert mi is láttuk, és mi is megtapasztaltuk, hogy ő hogyan vigasztal bennünket. Igen, Jézus megvigasztal. Jézus mellettünk van. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. És ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Igen, mi is győzhetünk, nem magunktól, hanem azért, mert hiszünk abban a Jézus Krisztusban, aki azt ígérte, hogy nem hagylak benneteket árvákul, hanem elküldöm a Szent Lelket, a vigasztalót, aki mindenre megtanít titeket. Találkoztunk mi már azzal a megváltóval, Átéltük már az ő lelkének a vezetését. Hitáltal lehetséges. Ha nem tapasztaltuk meg, akkor menjünk ő hozzá. Akkor valljuk be, hogy nem vagyunk eléggé hozzá kötődve. Még nem jutottunk el az igaz bűnbánatra. Mondjuk ki, hogy vétkeztem, és Isten felszabadít bennünket, Isten megvigasztal bennünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy győzelmes életet élhessünk. Adja az Úr, hogy ez mindannyiunk életében megtörténjen. Úgy, ahogy megtörtént a Samária asszony életében, és megtörténjen azoknak az életében is, akiknek mi is bizonyságot teszünk, ahogy megtörtént Samáriában. Ó, milyen jó lenne, hogyha átélnénk Istennek ezt a győzelmét, és ő pedig adni akarja, elküldi a vigasztalót. Itt van közöttünk, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban. Adja az Úr, hogy ezt mi is átéljük, és mindazok.